Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Manapság már alig használjuk az egyik legszebb szavunkat, azt, hogy példakép. Pedig tényleg gyönyörű a kifejezés, valaki olyasmit tesz, amiért érdemes őt követni. Persze ma is léteznek követők, millió számra is, de ez legfeljebb virtuális pótcselekvés valódi érzelmek nélkül, és azzal a lehetőséggel, hogy az ilyen kapcsolatot bármikor meg lehet szüntetni egyetlen gomnyomással. Mai vendégemet, ha valaki megismerte, sohasem fogja kikövetni, mert évtizedek óta elképesztő teljesítménnyel jelentkezik. Az elmúlt hónapban Kanada kerékpáros átszelését fejezte be, összesen 14.800 kilométert teljesítve 45 nap alatt. Köszöntöm a stúdióban Szőnyi Ferenc, extrém sportolót. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk Komáromból.
Szép napot kívánok, köszönöm szépen a szíves invitálást.
Évtizedeket említettem az imént a bevezetőben, a születési dátumod nyilvános adat, eszerint néhány nap múlva augusztus 25-én leszel 61 éves. Gratulálok!
Hát nagyon szépen köszönöm. Ugye ez az a dolog, amiért sokat tenni nem kell, csak megőrizni az egészségünket, és
ez egy állapot.
Csorognak a napok.
De azért kell tenni azért, hogy az ember egészségben legyen, az egészen biztos. De ebből az alig több, mint... Ebből az egészből az alig több, mint az utolsó egyharmadát töltötted, ugye, extrém sportolóként. Hát majd erről is kérdezlek egyébként, de előbb lássuk a legfrissebb világcsúcsodat, ugye hát június-júliusban kerékpárral teljesítetted a Trans-Kanada versenyt. Mit kell tudni erről a megmérettetésről? Például mi az útvonal, és melyik óceántól melyik felé tartottál?
Nagyon hosszú ez a kérdés, amit válaszolni kell, nem lesz egyszerű és gyors a válasz. Ez a verseny a világ egyik legnagyobb országáról, második legnagyobb országáról beszélünk, ami egészen extrém a nagyságát tekintve, el sem tudjuk képzelni innen Európából, hogy mit jelent 12.500 kilométer, elképesztő nagy távolságok vannak. Hát ugye a számomra egy verseny teljesítése, vagy egy tárnak a teljesítése nagyon fontos keretek között kell, hogy zajlodjon. Tehát nem egy öncélú felbuzdulás hozta bennem ezt a vágyat, hogy egy ilyen versenyen indulok, hanem hát ez egy hivatalosan kiírt verseny, többször többek által már teljesített versenytáv, nagyon korrektul, keményen körülírt versenyszabályzat van, 36 oldalon lefektetve, ami még különböző jogszabályokra mutat rá. Kanada óriási ország, Yukonban járunk, Whitehorse nevű település.
Tehát ez azt jelenti, hogy akkor a csendes óceántól tartottál.
Ez kontinentális, tehát bent vagyunk. A csendes óceán fölött vagyunk. Vancouver volt a következő pont, ahol találkoztunk az óceánnal, a csendes óceánnal. És hát innen indult tulajdonképpen a medvék földjéről, az örökfagy ország részéből, aranyások nyomán a hatalmas Trans-Canada Highway érintésével Atlanti óceán partjáig kellett St. John's nevű település, ahol tulajdonképpen a versenynek a vége volt. Tehát elképesztő kalandozás volt ez, térben, időben, tájegységekben, környezeti viszonyok közepette. Nagyon nagy kihívás. Ugye a verseny gyakorlatilag a modern kor eszközeivel követhető volt, és az előírás szerint is kellett ilyen hely meghatározó eszközöket követni, sőt, a meghatározott útvonalat kellett szinte méter pontosan követni.
Ez az útvonal, ez az egyenes, mert ugye most így elképzeljük Kanadát, ugye akkor ott a déli részén szinte teljesen egyenes az amerikai-kanadai határ, ott a nagy tavak vidékén ugye ott már azért természeti környezet is meghatározza a határvidéket, ott már azért egy ilyen észak-keleti irányt vesz, tehát hogy kell elképzelni az útvonalat, a térképet? Volt nálad papírtérkép is esetleg, hogyha elvesztenéd a virtuális kapcsolatot a világgal, vagy csak a most már a modern online eszközökkel meg tudtad oldani?
De igen, ugye vissza kell térnünk az alap esetre, a versenykírásra, egy folyamatos navigációs eszköznek kellett működni a kerékpáron, és ugye mivel a versenykírás szerint egyedül önmagam külső, minden külső segítség nélkül kellett ezt a hihetetlen teljesítményt produkálni. Gyakorlatilag minden ilyen eszköz duplikálva volt, tehát a navigációs eszközből is kettő volt. Tehát volt egy normál telefon, egy normál hálózati általunk is használt telefon, amin szintén futott ez a program, tehát ott is volt egy navigációs eszköz ezen belül, ami működött egy ilyen navigációs mappal, illetve volt egy olyan eszköz, egy közvetlen műholdas telefon, ami egyrészt mutatta az én haladásomat, 10 perces mintavétellel lehetett látni a világhálón, hogy épp hol járok.
Ez bárki követhette? Nem, volt egy honlapja ennek a versenynek?
Nem, volt honlapja, de nem, a versenyszervező nem tette annyira közkincsé, tehát azért ez egy ilyen personál adat volt. A versenyszervezője folyamatosan online volt, illetve a családtagjaim követhették. Ha nagyon valaki ebben kutakodott, akkor bele tudott menni ebbe a programba, tehát voltak lelkes követők, akik megtették ezt, a versenyszervező kiadta az adatokat kérésre. És hát ugye ez az eszköz, ez nem csak az én helyzetemet, pozíciómat, hanem adott esetben első segélyt is lehetett rajta kérni, illetve egy SMS-es kommunikációra is adott lehetőséget. De hát így volt tulajdonképpen, hogy a Whitehorse, ahonnan indultunk, Yukonból, gyakorlatilag ilyen észak-déli irányba kellett haladni, durván olyan 3500 kilométert, ahonnan elértük a Transz-Kanada
hájóit. Gyakorlatilag a csendes óceánnal párhuzamosan, igen, igen. Vancouverig, az amerikai-kanadai határig.
Igen, igen, ide leérkeztünk Vancouverbe. Ez egy nagyon érdekes utazás volt egyébként, mert hát a térképre ránézve viszonylagos egyenes, de ugye ha 3500 kilométert mondjuk Európában megpróbáljuk elhelyezni, ugye Moszkva és Madrid talán lehet, talán még az is nem fér a térképre ekkora, és egy folyamatos déli haladással, a napszakok nagyon érdekes volt, hogy Yukonban gyakorlatilag 11 óra 30-kor ment le a nap, és 3:30-kor kelt fel, és éjszaka ilyen derengés szerűség volt, ugye június 8-án indultam, a leghosszabb napok, és ahogy mentem délre, úgy rövidültek a napok, és hosszabbodtak az éjszakát, kezdett normális kerékvágásba visszatérni ez a dolog.
Hát mint egy középkori világfelfedező, ugye, tehát hogy változott a világ, csak akkor ők ezt nem tudták pontosan, hogy ezt mire véljék.
Igen, abszolút, hát, illetve ugye nem csak ez változott, hanem vele a környezet is, ugye Yukonban azért majdnem a sarkör vidékén vagyunk, a fenyők, az őserdők, a növényzet, a nagyon kitett, nagyon kemény hideg telek ugye nyomot hagynak mindenbe, ugye lelassul az egész vegetáció.
Júniusban milyen idő volt?
Nem, 20 fok körül volt napközben, éjszaka is ilyen 10 fok környékére hűlt le, volt egy-két hidegebb nap is, de különösebben nem. Ahogy mentünk délre, és Vancouver volt az a pont, ahol érdekes, hogy a csendes óceának egy olyan szeglete, ahol a meleg áramlások, meg a meleg déli szelek is feljönnek, és itt fordulnak meg az áramlatok, még pálmafák is voltak a tengerparton. Tehát itt már teljesen jó világ volt, hogy úgy mondjam, és innentől fordult tulajdonképpen a verseny keleti irányba, és valóban így, ahogy mondtad, az öt tó környéke, az egy ilyen, megint egy nagy vízválasztó. Azért ott közte volt egy olyan 5000 kilométernyi olyan szakasz, hogy át kellett kelni a Szikláshegységen, át kellett kelni ezen a hatalmas nemzeti parkokon, ugye fel kellett mászni 2000 méter fölötti magasságokba. Itt ugye újból a hideg, és újból a hűvös időjárás a maga környezeti csodájával egyébként, ami a természet szépsége elképesztő módon veszi körül az embert, különösen kerékpáron.
Ilyenkor kerékpárról, amikor ekkora kihívás előtt áll az ember, teljesíteni kell, akkor tudsz a természetre figyelni, és a pálmafákba vagy a magas hegyekben gyönyörködni?
Hát hogy ez egy közvetlen élmény, tehát közvetlen fizikális érintése a természetnek. Hát az maga egy csoda, hogy az ember ilyen helyen lehet egyáltalán, hogy ezt átélheti. Az meg egy sajátságos dolog, hogy verseny közben én még tudok arra is figyelni, hogy hol vagyok, és hát nem csak a teljesítés a fontos, hanem az élményszerű teljesítés, tehát én nagyon ügyelek arra. Nyilván ez egy fizikális képesség is, hogy az embernek nem kell folyamatosan a versenyre, a fizikai izommunkára figyelni, hanem az kvázi az van, mint egy alap háttérben futó szoftverprogram működik a test, és én meg csodálom a világot, és szívom magamba ezeknek a fantasztikus távolságoknak minden egyes szegletét és ízét, szagát, állatvilágát, növényvilágát, és hát az emberekről is tegyünk azért említést, ugye nem csak egy óriási kaland volt magába a környezetbe, vagy az óriási országban, nem egy hatalmas kirándulás volt az emberiségben is, tehát itt annyira rengeteg emberrel való találkozás, ugye csak egy, és nem bontottuk még kérdőnyelének a versenynek a megrendezését, vagy a módját, ugye gyakorlatilag 45 napig tartotta a verseny számomra.
Neked?
Ez 44 éjszakát jelent, a 44 éjszakából azt hiszem 5-öt töltöttem a versenypályán, ahol nem tudtam megállni, vagy nem álltam meg, hanem áttekertem az éjszakát. 3-at töltöttem barátoknál, akik kanadai általam nem ismert, korábban nem ismert magyar barátaink voltak. Az összes többi valamilyen szálláshelyen történt, tehát szállodába, apartmanba, hostelba. Ami azt is hozza magával, hogy körülbelül 35 alkalommal máshol ébredtem, más ágyban ébredtem, más környezetben ébredtem, és minden egyes alkalommal ugye a hotellal, a személyzettel, emberekkel kommunikatívan megismerkedtem, tehát láttam, hogy kik élnek az országba, láttam, hogy milyen módon élnek, és ez egy fantasztikus érzés is volt, látni, hogy mekkora barátsággal fogadják az idegen, különösen a mi fajtánk, hát ez a, ugye a kerékpáros távolsági teljesítéshez nem egy túl népszerű, tehát nem nagy létszámban vagyunk az úton. Én körülbelül 10 olyan hasonló szőrű kerékpárossal találkoztam, akik felpakolva szelik át a kontinenst. Úgyhogy csodabogárnak.
Így menet közben találkoztál ilyen társakkal, akik hasonló
igen.
túrán voltak, de nem ekkorán, mint te nyilván.
Még olyannal is találkoztam, aki versenyen vett részt, aki Vancouverból ment St. Johnsba, az egy másik versenyző volt, más módon teljesítette, de vannak utazók, tehát vannak az úton utazók. Ez egy különleges szegmense ennek a dolognak. Egyébként egyrészt nem olcsó, másrészt rengeteg időt vesz igénybe. Ugye az én kalandom másfél hónap tiszta versenyidő, gyakorlatilag 2 hónapot töltöttem távol. De ez egy nagyon lassú haladás. Igazándiból meg annyira nem. Tehát
mennyi egy nap átlagban? Hány kilométert lehet ilyenkor tervezni egyáltalán? Persze nyilván attól is függ, hogy most a sziklás egységen fölfelé mész-e, vagy mondjuk a hatalmas síkságon tekersz.
Hogyne, hát voltak tervek, én is szőttem terveket, illetve volt egy elképzelés az én haladásomról, de ez a minimális haladási sebesség az napi 300 kilométer volt, tehát
300 egy nap?
Igen. És hát ebben voltak...
A hegyen fölfelé is?
Ebben voltak durva különbségek, voltak olyan napok, amikor nem tudtam megállni, nem volt hol megállni. Nagyon ritkák a települések Kanadában, és ez nem csak az északi ország részben, hanem lent az öttől környékén is oda koncentrálódik gyakorlatilag Kanadának a lakossága. Azon kívül minden nagyon ritkán lakott, tehát nagyon sok Saskatchewanban is például rengeteg olyan helyre érkeztem, ahol nem volt semmi. Tehát tulajdonképpen nem tudtam éjjel megállni, és tovább kellett menni, tehát úgy kellett megtervezni a napot, a táplálkozást, a tempót. A dietén formán jött össze, a leghosszabb napom az 520 kilométerre sikeredett, és hát nyilván voltak rövidebbek is, de nagyon sok mindenhez kellett még alkalmazkodni, nagyon sok helyen kellett átkelni, különleges hidakon, a leghosszabb hidi átkelés 18 kilométer volt, annak speciális szabályai vannak, tehát fel kellett telefonálni, kellett felvettek, átvittek, rengeteg időveszteséggel járt ez a dolog, aztán sok komp is volt, aztán 4 alkalommal mentem különböző hosszúságú kompátkelésen, ahol vagy tavat kellett átszelni, vagy éppen az Atlanti óceánt kellett áthajózni, a leghosszabb komput az 9 óra volt. Tehát ezek nagyon nagy távolságok.
9 órás komput, az van nagy tavak környékén volt?
Nem, az Atlanti-óceánnál, Új-Fullandra, ahol mentünk,
már
vége volt tulajdonképpen a versenynek a utolsó stádiuma, és itt is pozícionálni kellett egy nap kétszer jár a komp, 11 órakor délelőtt és éjszaka, tehát ezt ki kellett sakkozni, hogy mikor célszerű odaérni, előre jegyet kellett vásárolni, 2 órával előbb kellett odaérni, bent a kompnak a feltöltését is végig kellett állni és várni. Tehát nagyon sok olyan nehezítő körülmény is volt, ami... De ez mind az élmény része volt számomra, egy óriási élménytömeget kaptam ezáltal, és egy hatalmas nagy feladat folyamatosan a verseny rajtától kezdve.
Mit határoztak meg akkor a szervezők? Tehát mondod, hogy ez a távolságok 300 kilométertől 500 kilométerig is egy nap voltak olyan területek, ahol nem volt hol megszállni. Tehát így ennek a szervezési részéből mennyit adtak a szervezők, akik meghirdették, és mennyit kellett neked hozzátenned a saját magad képességeinek ismeretében?
Igen, nagyon, nagyon körülírt volt a verseny. Ugye az alapvető cél az volt, hogy a versenyzőknek, minden egyes versenyzőnek, akik előttem és utánam is érkeznek, mindenkinek azonos feltételek mentén kell a versenyt teljesíteni. Ezek a verseny feltételek tulajdonképpen az, hogy minden külső segítséget kizárt, tehát nem segíthettek nekem fizikálisan, nem lehettek ott, semmilyen támogatást nem kaphattam. Nyilván, hogy a modern virtuális eszközök ezek segíthetnek számomra, de ez mindenki számára hozzáférhető, de nagyon nagy probléma volt.
Mit jelent ez a segítség? Tehát mi volt az, ami tilos? Tehát nem kapaszkodhattál fel semmi. Egy kamionra, vagy nem tudom.
Igen,
ilyesmi,
semmilyen külső mozgó eszközt nem vehettem igénybe, semmilyen külső segítséget olyan értelemben, hogy autóból autóra, vagy más kerékpárosok által segíteni a haladásomat. Mégis a tempót se adhattak, tehát nem vettem igénybe korlátlanul bárki segítségét. Ugye a versenyt azért sokak közel követték helyileg is, kanadai közösségben is. A versenyszervezője két alkalommal két lehetőséget biztosított arra, hogy külső segítség felajánlott lehetőségét elfogadjuk.
Ez mit jelent?
Ez azt jelentette, hogy számomra azt jelentette, hogy ugye nagyon sok Kanadában élő magyar honfitársunk is van, és két alkalommal fogadhattam elő vendégszeretetüket, ami azt jelentette, hogy valahol megálltam, és ezt jelentettem a verseny szervezőjének, hogy én most itt megállok, és nem szállodába töltöm, vagy nem egy kiessíkságon töltöm az éjszakát, hanem elfogadom egy honfitársunk szállását, akkor arra lehetőséget nyílt. De ez is körül volt írva, tehát onnan a versenypályáról távoztam, oda kellett visszatérni, tehát a versenynek a távja csak hosszabb lehetett, tehát nem tudtunk rövidíteni ezzel, mert nem is lehetett. Ez nagyon szépen körülírta. Tehát semmiféle külső segítséget a haladáshoz nem vettem igénybe. Ez ugye azt is jelentette, hogy mindent vinni is kellett a versenyen magammal, tehát az elsődlegesen a kerékpár felszerelés, itt beszéltünk előbb a technikáról, volt a kerékpár maga, tehát a kerékpárat olyan mértékben kellett felszerelni, hogy gyakorlatilag minden egyes hibát meg tudjunk javítani, illetve az működő képességét ezen a közel 13 ezer kilométeren fent tudja tartani, tehát lámpa, önálló dinamogenerátor működött rajta, volt egy elektromos központ, ahonnan elektromosságot tudtam az eszközeimnek biztosítani. Pótgumik, külső-belső gumik, a lánc szakadáshoz, esetleg ilyen pótalkatrészek. Ennek ellenére is voltak dolgok, de nagyon érdekes a nagy távolság.
Neked kellett megszerelni nyilván.
Abszolút.
Tehát te műszakilag is teljesen felkészültél erre.
Én erre akartam kitérni, hogy autóval is nagyon nagy távolság ez. Tehát nem csak az autókat, a kerékpárokat is szervizbe kell vinni. Ugye ez akkora távolság volt, időben is, térben is, hogy szervizbe kellett bemennem 2-3 ezer kilométerenként, kellett keresni egy olyan várost, ahol van kerékpárszerviz, és be kellett menni, és szervizeltetni kellett a kerékpárt.
Ilyen kötelező szervizre mondhatnánk, hát így igen. Is. Tehát olyan kopások érték, olyan megterhelés érte magát a kerékpárt, hát ilyen napi 3-4-500 kilométerrel, nem csoda.
Abszolút, tehát ugye voltak betervezett kopások, mondjuk a gumiköpenyeknek a kopása, az mondjuk nevezhetjük természetesnek, két gumiköpeny kellett előcserélni, hátul hármat, ugye az jobban kopik, elkoptak, tehát nem
ezek sérültek. Szerint akkor szerencsére nem kilukadtak, hanem ezt tervezetten
volt kilukadás,
olyan is, volt,
olyan is akkor... volt, erre is készült, de azt nekem kellett ott helyszínen.
Akkor azt ott megfoltoztad, vagy pedig kicserélted?
Kicserélted.
Ma már nincs ilyen, hogy rátesz az ember.
Van olyan, de nem. Tehát nem amatőrködünk, a profik vagyunk. Tehát ki kell cserélni, és megkeresni a hiba forrását, és akkor azt helyszínen meg kell szerelni.
Úgy klasszikus, ahogy beletetted egy vödör vízbe, és nézted, hogy hol ereszt?
Vagy ja, nem. Hát a külsőben meg kell keresni, hogy mi szúrta ki a belsőt. Hát a külsőből azt ki kell szerelni. Nekem üveg ment bele, fémforgács ment bele, akkor ilyen tűzőpántnak a tűzőkéje ment bele, ami teljesen átszakított mindent. és utána egy új tömlővel vissza kell szerelni, és vissza kell rakni, és üzembe helyezni. Hogy egyébként nem egyszerű, ugye ezért egyrészt professzionális a felszerelés, igyekszünk mindig a legjobbakat a gumiköpenyből és belsőből is. Tehát hét légkörre felfújni menet közben nem túl egyszerű dolog.
Volt egy kis mini kis...
Persze, hát egy pumpa, tehát olyan, csak az... olyan minőségű pumpa, ami ugye ezt azért tudja. És az új üzembiztonságról is illik szót ejteni, tehát nem bóvliskodunk, tehát nagyon fontos, hogy ennek a műszaki tartalomnak a szintje is folyamatosan legyen. Ugye nem a szomszédba megyünk át egy kávét inni, hanem több ezer kilométereket teszünk meg ezzel az eszközzel. Tehát ráadásul gyorsan, voltak olyan szakaszok, ahol 70-80 kilométeres sebességgel is mentem lefele szerpentineken, tehát nagyon nagy igénybevételnek van kitéve ez a gumi, tehát ezeknek nagyon jól kell működnie. És ugye hát a kerékpárnak a felszereléséhez tartozott még a kis táskák, ugye voltak kisebbek és nagyobbak.
És hátsó, ilyen oldaltáska?
Nem, azért nem a turista szekcióban jártunk, hanem ugye a váz körül, a vázba és a váz tetején voltak ilyen kisebb táskák, amik a műszaki dolgokat, a teljes vízállóság, és hátul a nyereg alatt van egy ilyen haladós táska.
Ez az, ami... azért, hogy ez aerodinamika
miatt? Igen.
Tehát azért... ez annyit számít, még ez a pár centis oldalt jobbra-balra, hogy ez se...
Súlyközpontiság is van, illetve hát ugye a felszerelést, ugye, és ott lett volna a következő kérdés, hogy a személyes felszerelésem ugye mit tartalmaz. Ugye ezeket is minél szükebbre kellett venni, minél kisebb súlyt kelljen cipelni. És ugye amire nem is gondol az ember, hogy ugye a személyes dolgok, ugye egy hosszú nadrág, rövid nadrág, nyilván némi fehér nemű, és akkor ugye a vízállóság, meg a csereszabatosság, tehát két-három rétegrendet cserélni kell, ha az ember elázik, vagy csak megizzad is. És ezeknek a vizes súlya nem a száraz súlyt jelenti, tehát ha jól eláztunk, a felszerelésünk nem 5 kiló, hanem 8, tehát rengeteg vízzel is, és ebben az esetben is nagyon fontos, hogy mik azok a, mint tudod cipelni, ugye nekem volt egy hátizsák is, abban is volt felszerelés, illetve a hátizsákban voltak azok a személyes dolgok, amikre nagyon kellett vigyázni, és nem csak fizikálisan, hanem elsősorban a víztől kellett védeni, tehát a útlevéltől kezdve a mobil eszközökön át a teljes, pont most adtam le a könyvelésnek a könyvelésünket, tehát minden egyes számlát, amit az út során magammal vittem, egyre nagyobb számba.
Őrizned kellett a papírhalmokat?
Igen, tehát egy nagyon nagy, fizikális, elég komoly tömeg jött össze ebből. Tehát ezeket mindet biztonságosan, vízbiztosan a hátamon cipelve kellett tenni. Tehát sokat számít az aerodinamika, tehát nem lebecsülendő ekkora távolságon, hogy minél jobban áramvonalasak tudjunk lenni a haladásnál.
Kedves hallgatóink, egy elképesztő teljesítményről beszélgetek. Vendégem a stúdióban Szőnyi Ferenc, extrém sportoló, aki az elmúlt hónapban Kanadát szelte át kerékpárral, és egy kis zene után majd folytatjuk a kalandjairól szóló beszélgetést. kedves hallgatóink, folytatjuk a kalandozást Kanadában. Vendégem Szőnyi Ferenc, extrém sportoló, aki 12.500 kilométert, most erről itt egy kicsit, hát nem is azt mondom, hogy vitatkoztunk, csak kijavított, mert én egy más adatot mondtam az elején. Tehát 12.500 kilométer a hivatalos, vagy nagyjából megtett távolság. Komáromból például, hogy jutottál el a verseny kezdeti pontjára, ugye mondtad, hogy Yukon territori tartományban, és a kerékpárodat hogy vitted magaddal, mert ugye gondolom nem lehet egy ilyen utat úgy megtenni, hogy na jó, van, bemegyek ott a boltba és veszek egy jó kis bringát.
Hát lehetne úgy is, de ennek nem sok értelme van.
Hát mondtad, hogy ez egész speciálisan van kialakítva.
Hát igen, a kerékpáromat támogatóstól kaptam, magát az alapkerékpárt. Ez egy dunaújvárosi kerékpár szaküzlet segítette felkészülni abban, hogy tényleg a világ legjobb kerékpárja álljon össze. Általunk vért legjobb kerékpárja álljon össze. Ilyen kerekeket, váltókat, gumiköpenyeket, sok mindent kellett rajta cserélni és idealizálni arra az elképzelésre, amit nekem szükségem van.
Az alapkerékpár, mondott, hogy alapkerékpár, az egy bárki által beszerezhető, nyilván egy legmagasabb kategória, tehát ez mondott, hogy váltó, meg ilyesmi, tehát ez bárki tudja használni, ez nem olyan, mint egy Forma 1-es kocsi, amit egy utcai sofőr nem tudna elindítani. Ezzel a kerékpárral bárki elindulhatna, el tudna indulni az úton az alapváltozattal.
Igen, igen.
Hát a autóversenyek, is tudná használni.
Autóversenyekben is vannak ilyenek, amik ugye úgy kötelezik az autógyártókat, hogy a utcán is a használható utcai autókkal kell rajthozni, nyilván egy kicsikét meg vannak spékelve. De jelen esetben is
de az nem van, a Formula 1.
Ez nem. Az nem az. Ez egy gravel kerékpár, a márkát most nem mondom, ami megvásárolható a boltba, szaküzletben megvásárolható. Ez a hétköznapi használatra alkalmas, adott esetben kisebb versenyek teljesítése is alkalmas, de ekkora táp megtételeire ki kellett ezt a dolgot hegyezni, és így lett váltó, gumik, kerekek, dinamo, a csomagtartó eszközei,
tehát
a könyöklő.
Ez nem a standard váltó.
Ez abszolút nem a standard, tehát bőségesen nem az. Hogy hogyan kerültem ide, ugye nekem azért van egy sportelőéletem is, ugye bemutatásnál itt azért kiderült, hogy extrém sportoló. Ultratriatlon világbajnok vagyok, ez a legmagasabb címem, és az ultratriatlonban, hosszú távú triatlonban vannak olyan eredményeim, ami igazából a világbajnoki címre.
Hát, hogy ne neked kelljen dicsekedni, csak egy-két dolgot mondok. Tehát ugye a kezdetben, hogy a Bécs-Budapest szupermaraton teljesítetted például, annak is csúcstartója vagy, ugye 223 kilométer, akkor a Spartathlon, ugye ez a klasszikus görögországi verseny, ugye itt ezek triatlon versenyek is, meg futóversenyek is, kerékpáros versenyek, tehát mindezeken elindulsz. A Le Mans-i 24 órásról úgy gondolná az ember, hogy az autóverseny, hát ugye általad, vagy miattad megtudtam, hogy ennek van kerékpáros változata is, te 757 kilométer.
Bizonyosságos csúcs volt.
Teljesítettél, elképesztő, akkor mindenféle sokszoros távú Ironman triatlon versenyeken indultál, a Himalájában futottál 480 kilométert, akkor már egy ilyen amerikai hasonló utad is volt, ugye, Mexikóban, az El Camino-t például, hogy itt a Magyar Katolikus Rádióban vagyunk, teljesítetted például kerékpárral. Szóval csak azért, hogy a múltad azért egy olyan alapot adott neked ahhoz, hogy erre a versenyre elindulva, gondoltad, hogy nyilván akkor ezt teljesíteni fogod, de az, hogy világcsúcsot értél el, tehát nem tudom, hogy azt mondtam-e, hogy 51 nap volt előtted ennek a Trans-Canada versenynek a csúcsa, te pedig 45 napra tudtad ezt csökkenteni. Hát egyébként ez hogy lehetséges? Tehát gondolom az 51 napos is valami elképesztő volt, és ott is pontosan megvolt, hogy akkor mettől meddig jut, hol a szállás, mi
ugyanez,
és mi.
Ugyanez.
Hogy tudtad ezt kilogikázni, hogy neked kevesebb éjszakából is kijött?
Ugye ez hát egyrészt az előélet, tehát azért a triatlonnak egyik fontos részsportja a kerékpár. Mindig imádtam, és nekem a legerősebb versenyszámom volt a kerékpár. És hát voltak a hosszú távú kerékpár versenyeim, amit említettél, és 24 óra, illetve voltak extrém teljesítések. Három alkalommal teljesítettem már a világ egyik leghosszabb kerékpár versenyét, a Race Across Amerikát. Itt közel 5000 kilométert kell teljesíteni. Kicsit mosolygok, mert ugye, egyik leghosszabb, és nem lebecsülve az 5000 kilométert, ugye óceántól óceán, egy csendes óceán, Atlanti óceán, nyugat-kelet irányba. Elképesztő teljesítmény volt az is. És teljesítettem Indiába egy ilyen Trans-India Key-to-Key Kanyakumari Kasmír kerékpár versenyt, ami 3700 kilométer, az már individuál, tehát egyedül kellett egész nap tekernem, enni, táplálkozni. Sok mindent tanultam ebből, hogy mi a célszerű, a felszerelés, meg a erőálló képesség, saját magam a testemnek a reakciói. Hát a verseny mindig ott kezdődik, mikor szembesül, meglátjuk ezt a versenyt a világhálón, hogy van egy valami különleges kihívás, rengeteg kihívással szembesülünk nap mint nap, mindenféle sportágakban vannak, best of, vagy a egyik ultratriatlonos barátom megosztásában szerepelt ez a rendkívüli hír, hogy sikerült ezt a kanadai hihetetlen hosszú versenyt méterről méterre feltérképezni és közkincsé tenni, és újból rendelkezésre áll ez a verseny, ugye három versenyt ő már teljesítette, és hát nekem megragadta a figyelmemet, hogy ekkora távolság, 12.500, és ez csak le van nagyolva ez a távolság, ugye itt van rengeteg módosítás, szinte napról napra lehetne módosítani, így rengeteg út lezárások, hídlezárások, városi forgalmi változások, tehát rengeteg online dolog van, amit ott kell lekövetni, amikor odaérkezünk valahova. Tehát megoldási kényszerben van az ember, tovább szeret haladni, és mondjuk lezártak egy hidat, akkor meg kell keresni az alternatívát. Rengeteg módosítás volt benne.
Eltévedés?
Eltévedés nem.
Mai modern eszközök már nem, úgy nem is segítenek, az, hogy nem lehet eltévedni?
Én azt gondolom, hogy egy rövidebb versenyen, ahol az ember atakban van, és folyamatos vértizzadva küzd, ott könnyebben belefut abba, hogy belementünk egy zsákutcába. Itt is volt néhány zsákutca, itt is volt néhány, de én nagyon-nagyon következetesen hibamentesnek kellett lenni, tehát itt nem engedhette meg az ember magának azt a luxust. Tehát amint a két ej megjelent, az rögtön fék volt. Tehát amint a Garmin vagy a navigáció nem úgy működött, nem azt mutatta, a két ejbe rögtön fék
egy
volt.
Egy métert csak kockáztattál fölösleg.
Nem méterekről, itt inkább kilométerekről, azért nagyvárosokon való átkelés nagyon sok kompromisszumot hozott.
Mi az célszerű ilyenkor bemenni a legrövidebb úton a nagyvárosokon, vagy kikerülni valamilyen módon?
Ez nagyon érdekes volt a verseny szervezője, gyakorlatilag rengeteg olyan dolgot, nemzeti parkot, várost, egyebeket ollózott bele ebbe a versenybe, ami számunkra, mint egy turistaként tette láthatóvá a környezetet. Tehát ha A pontból B pontba mentünk volna, akkor ennek a versenynek a távja csak 7800 kilométer lett volna. Rengeteg nemzeti parkot láttam.
Ellenőrző pontok ezek, vagy úgy
mondanak? Nem, ezek navigációs pontok, amiket nekünk érít. Gyakorlatilag egy vörös csík mentén kell folyamatosan mennünk. De rengeteg nemzeti parkot ismertem meg, nagyon sok várost mutatott be ezáltal, tehát mennünk kellett
Toronto
az ő által.
Toronto belvárosán is át kellett menni?
Abszolút, sőt le kellett menni a tópartra, végig kellett menni a tóparton, fel kellett menni kis utcákba, végig kellett menni a gazdag negyeden, végig kellett menni különleges parkokon, meg kellett nézni a városnak a tornyát például, le kellett menni a hajókikötőbe, át kellett menni szigeteken.
Niagara vízesésnél is volt?
Abszolút, hogy de mindenhol voltunk. A Niagara is egy ilyen különleges, hogy én Amerikából már egyszer volt szerencsém látni. Itt viszont fentről jöttünk
Kanadai
oldalról. Azt mondják szebb, de azért szebb, ugye, mert végig követhető, tehát lemegyünk egészen
hát, Amerikában a Amerikában van maga a vízesés, és Kanadából szebb a látvány.
Csodálatos volt, egy év után értem oda, és a maga szépségébe, teljes szépségébe a szivárványjal, a hajóval, a rengeteg turistával, mindennel. És ugye kerékpárra meghódítani ezt, az még egy olyan különleges élethelyzet, úgy gondolom, hogy valaki a saját erejéből ér el valahova, az sokkal értékesebb tud lenni, mint ha csak viszik.
Tehát Toronto belváros, Ottawa parlament előtt.
Ottawa nem.
Az nem volt benne.
Az nem, Montreal, igen, tehát át az öttó mellett folyamatosan.
Hát Quebec.
Egészen.
Quebec.
Tűvek, igen.
Ott a Szent Lőrinc folyó mellett akkor
végig. Igen, igen, Szent Lőrinc folyó mellett végig menve, hát egy óriási, gyakorlatilag összenőttek a városok, tehát annyira
hát ott
ugye 12 millió ember él a tavak mentén. Egyébként elképesztő infrastruktúra, mondjuk a kerékpárosoknak, futóknak, akik itt élnek, ezekben a nagyvárosokban, óriási autópályányi méretű közlekedési folyosójuk van. A városokon nem könnyű átmenni, ugye ott mindenki ott él, kutyástól, babakocsistól, kerékpárosról, görkoléstól kezdve.
Ontarióban van szinte teljes Kanada, vagy igen. Nagyon nagy része.
Igen, de egyébként meg egy óriási élmény a civilizáció. Ugye ahonnan jövök az őserdőkből, a hatalmas távolságú síkságokról, ez egy elképesztő kontraszt, hogy úgy mondjam. És én minden infrastruktúrájával, tehát ott azért sokkal könnyebb volt enni, inni, haladni, és az a táplálék hiány, vagy a táplálék szerzéshez való szem az mindig ott volt, hogy amit lehetőség volt, akkor az ember mindig vett enni, inni valót. És hát igazániból a kihívás, ugye a versenyszervező is mondta, hogy azzal még úgy nincs vége Kanadának, tehát amikor majd megyünk arra tovább keleti irányba, azért a tengerpart, a óceánpartra megérkezve a félszigetek, szigetek, és még a vég utolsó Új-Fulland szigete is tartogat meglepetést. És hát igen, aki ismeri Kanada történetét, egy nagyon fiatal ország, nagyon fiatal úthálózattal, ezek a résznek is ma 100 évesnél nincsenek régebb utak vagy útvonalak, gyakorlatilag a modern világnak, a modern autós közlekedésnek építették ezeket, tehát nem ritkák az 10-12%-os emelkedők, ahol ugye a kerékpáros csak szúszog, liheg, vagy éppen gyalogtolja a kerékpárját. Tehát nagyon komoly kihívás volt.
Hogy toltad? Annyira hát kemény
igen,
volt?
Igen, mert ugye az van, hogy ezek nem túl magasság, mert nem az Alpokat, vagy a nagy sziklás egységet mászuk meg, hanem viszonylag rövid emelkedők, pár száz méteresek, de extrém nagy emelkedéssel bírnak. És én igen, nagyon erős vagyok egyébként, de ez nem feltétel, de 10%-nál magasabbra nem mászunk. Tehát ugye ez se a testnek, se az eszköznek nem jó, tehát nem nyüstöltük szét magunkat. Tehát ha olyan volt, akkor inkább le kellett szállni. Nem sok volt egyébként, de volt, ahol le kellett szállni.
Milyen nem váratlan események voltak, nem tudom, kutya támadás, darás csípés, nem, bármi ilyesmi, amire esetleg nem számítasz, illetve te már mindenhol voltál, meg mindennel találkoztál, de mégis milyen kalandok értek menet közben?
Volt folyamatosan tennivaló, hogy úgy mondjam, és ebbe a sorrendben egyébként, még a darás nem is gondoltam, hogy jó néhány darás csípést is szenvedtem, szerencsére nekem semmi dolgom ezzel a dologgal, nincs azon kívül, hogy kellemetlen. Amire készültünk, ugye a verseny egy előírása volt, egy medve spré, egy medve megfékező eszköznek a nálunk tartása 3500 kilométerig, ami ugye elsősorban Yukonnak szólt, ugye nagyon nagy létszámú medve populáció él, gyakorlatilag mi az emberek ide behatolók vagyunk, és hát ez folyamatosan kellett azt gondolja az ember,
amíg... Láttál medvét?
Azt gondolja az ember, amíg csak a versenykiírást látja, hogy ilyen túlbiztosított reakció, és egyszer csak az úton ott áll a medve, és akkor ugye el kell dönteni, hogy most mi a teendő, vagy egyáltalán mit csináljunk. Tehát a méretéből, meg én azért utána olvastam a medvének, tehát nyilván annak székelyföldi kirándulásaink, meg állatkertben is találkoztunk már medvével, de azért a valóságban face-to-face találkozni egy medvével, azért egy felkészülést kíván, és én tudom, és olvastam, hogy a medve úgy gondolja, hogy meg akar engem enni, akkor meg is fog, de hát ezt kerülni kell, az ilyen atrocitás, de számolni kell ebben az esetőség, ezért volt nálunk a medvesé. Amikor először találkoztam medvével, akkor valóban így volt, hogy üzembe helyeztem ezt a medvesprét, oda tettem a kezemügyébe, tehát kinyitva, kibiztosítva, és ott állt a medve, és én elindultam felé. Tehát ez, ugye, mert hátrafelé nem
protokoll?
Lehet.
Mi a protokoll? Mit kell csinálni ilyenkor?
Nincs menekvés.
Milyen távolságra láttad meg? Az úton olyan... ott volt egyszer csak szembe veled, vagy valahol az oldal a mezőn, vagy
hát,
a erdők?
Őserdőben vagyunk, tehát körbe fenyőfák vannak, és én pont érkeztem.
De rendes be. Úton mész az erdőben is.
Abszolút. Csak benne az fenyőerdőben, tehát nincs más, tehát óriási fenyőerdő az egész Kanada. És érkeztem be egy városba, és tudtam, hogy nem sokára érkezek be egy városba, és az ember, a kerékpáros mindenfélén gondolkozik, meg nézi az utat, és periférikusan érzékeltem, hogy mozgás van az úton. És én gondolta az elmém, hogy na, közeledek a városhoz, ember az úton. És a következő 5-10 másodperccel későbbi érzékelés már az volt, amikor azonosítottam a mozgó tárgyat egy medveként, tehát ott állt előttem a medve, tőlem 100-150 méterre, tehát biztonságos távolságra történt a gázsprének üzembehelyezése, de ugye ott is el kell dönteni, hogy ott a medve, mit tanultam, YouTube-on magamévá tettem a spré használatát, és hogy mit kell tennünk, ha medve van. Tehát birkózni nem érdemes vele.
A medve hát egyetlen, elől nincs menekvés, nincs menekvés. Semmilyen módon, se nem. Fára, gyorsabb, mint kerékpárosnál is gyorsabban tud futni.
Hogyne, persze, 50 km sebességgel képes rövid távon futni, tehát maximum hegynek lefele van esélyünk el biciklizni előle. És én ezt tudtam, és mérlegeltem is, és azt is tudtam, hogy ha a medve ott van, akkor ott lehet 3 perc múlva, fél óra múlva is. Tehát nincs ön. És egyetlen eszközöm az, amit én ott rendelkezésre állt, meg hát a tudásom az elmém, mert azt mondtam, hogy itt nem állunk és meg, hanem és a medve elment, tehát ugyanúgy megijedt, mint én, és neki nem vagyunk a táplálékláncában benne, tehát nem feltétlenül akar minket megenni. Meglepette, láthatta, hogy egy kerékpáros nem ilyet megtörni, és befutott az erdőbe, mert én is ezt tettem volna helyében.
És ezek szerint több medve...
Több-több
találkozásod is volt, és igen, mindegyik igen. Ilyen békésen zajlott le?
Nem volt semmi, tehát nem kerültem olyan közel hozzájuk. Egyébként a közel az egy relatív, ugye a legközelebbi ilyen testközeli élményem az út mellett lenne az árokba egy medvepár. Hát mondhatom, hogy szamócát keresett, nem tudom, valamit csináltak. És én nagy sebességgel egy dombról jöttem lefele, tehát mint 30-40 kilométerre, és akkor vettük egymást észre, amikor már ott voltunk egymástól pár méterre tényleg. Nagyon megijedtünk, én rögtön átrántottam a kormányt is a baloldali, és ugye a menekülő üzemmód. A két medve, meg ugyanebben a menekülő üzemmódban a másik irányba, be az erdőbe. Tehát ezek ők itt élnek, tehát mi vagyunk az idegenek a betolókó. Ilyenkor nincs kamion, ilyenkor ugye nem tud lefényképezni, nem tud megörökíteni, mert ezek annyira gyors is adtak esetek, hogy erről nincs bizonyíték.
Hát ez akkor medve kipipálva.
Medve kipipálva. Volt farkas is. A farkas egy kicsikét bonyolultabb volt. A farkas nem volt ilyen baráti a találkozásunk. Átment az úton előttem, és én ugye volt nálam, nem beszéltünk még a filmforgatásról, de volt nálam kamerája is, és én ilyen teljes természetességgel gondoltam az operatőrünknek a javaslatát, hogy minden rendellenséget rögtön vegyek fel. Én rögtön nyújtam a kameráját, nyomtam le a kamerát, és már akartam ráfordítani a mellettem elhadó farkasra, és a farkas ezt nem acceptálta, tehát ahogy hogy ráfordítottam a kamerát, és belenéztem a távozó farkas épp szembeforduló szemébe, láttam rajta, hogy ő nem a barátkozó típus. Úgyhogy gyorsan a gázra léptem.
Hát, kerékpár nem, esetében
nem,
ez...
Nem, ő ugye kutyaféle, tehát egy vadállat, tehát szintén ugyan, mint a medve, nyilván teljesen másként tekint a mozgóvadra.
Persze nem tudjuk mi azt elképzelni, hogy ő mit gondol róla.
Nem, de az, hogy ő megállt és szembefordult velem, az egyetemű jelzés volt arra, hogy ő nem akar most nekem modellt állni. És a róka nagyon sok volt, rengeteg róka van, jellemzően a urbanizáció közelében.
És akkor ez a farkas kaland, hogy végződött végül is?
Sehogy.
Ő is elment.
Nem tudtam, hogy mi lett a vége.
A fejében úgy érezted, hogy megfordult, hogy
megpárhagyom. Amint ránéztem, tudta, hogy nem akar nekem modellt állni, és én nagyon gyorsan távoztam.
Róka?
Róka nagyon sok volt, urbán, tehát ők nagyon szeretik az ember közelségét, és tényleg több száz rókát.
És ahol városok környékén, akkor ezek ott igen. Vannak, és lecsapnak ott a szemétre, meg ilyesmi?
Igen, tehát városlakókká váltak, érdekes. Könnyebb táplálkozást.
Ja, mostanában Budapesten vaddisznók a 12. kerületben, most láttam itt, éppen, hogy átmentek ott valahol egész ilyen belső részen, zárója bezárva.
Hát ugyanez, az állatok elfogadják az ember jelenítést, sőt, nyilván, hogy a táplálékhoz juthatnak ezáltal, nekik ez könnyebbség. Aztán láttam még nem rénszarvas, hanem jávorszarvas. Hát ez valami hatalmas.
Hát ez mekkora?
Akkora kamionos kaland volt, a kamion előtt ment át az úton, ezáltal mi átéltük a szarvas elhadását. Elképesztő, hát ez egy hatalmas, mint egy szarvasmarha. Hát jó, óriási nagy állat volt. Két alkalommal láttam, le is videóztam.
És ugye úgy tudom, hogy ott a nagyon komoly szabályok vannak, tehát hogyha meglát az ember autóból is egyet, akkor meg kell állni, tehát hogy nem szabad a közelébe menni.
A kamionos program volt, mert a kamionos észlelt előbb, mint én, és ugye egyszerre értünk oda, és én láttam, hogy a kamionos valamiért megállt, és akkor
át kell engedni.
Igen, ez egy nagyon érdekes, a mi életéből adódóan egy nagyon érdekes sztori és történet. Durván ennyi volt az állatvilág.
Ilyen váratlan dolgok, nem tudom, emberekkel kapcsolatban is akár rossz fellépése, nem volt senkinek, mondtad, hogy mindenki nagyon barátságos volt, tehát minden stimmelt, mindenki azonnal átlátta, hogy na, te vagy az, akitől neki nem kell tartani, hanem inkább segíteni, tehát nem volt semmilyen atrocitásszerűség.
Ugye azért azt, amit nem tudnak a kedves hallgatók, lehet te sem, én bárhol járok a világban, én igyekszek magyar közösségekkel kapcsolatot teremteni, de egyik ilyen, mondjuk Floridába is jártam, ott is a katolikus közösséget megkerestem, és előadást tartottam a katolikus közösségnek. Jártam Kaliforniába. Többen számmal ugye a Race Across Amerikához kapcsolódóan, illetve futóversenyeken is részt vettünk, és a Los Angeles-i magyar közösség, református és katolikus közösségnek is tartottam. És így is, mikor Kanadába készültem, már felvettem kanadai magyarokkal a kapcsolatot, és a legészaki ponton, Whitehorse-ban a verseny rajtját a magyar zászlóval, magyar család búcsúztatott, ők sütötték el a képzeletbeli startpisztolyt reggel 6-kor, úgyhogy hát jelentem, hogy minden városban, Kanadában élnek magyarok, és ugye az igénybe vehető segítségek szempontjából is a magyar közösségek vendégszeretetét élveztem, ahol a magyarok ugye a családommal felvették a kapcsolatot, hogy segíthetnek-e, tudták, hogy szigorú a versenykiírás, tájékoztatni kellett a versenyszervezőjét is ezekről a kiugrásokról, és hát ugye a versenynek megfelelően próbáltak engem támogatni, sőt, ugye a célból beérkezünk a rajtba is, vagyis a rajtból beérkezünk a célba is magyar család is fogadott engem.
Ott is voltak
magyarok, ott is élnek magyarok, és velük is megismerkedtünk, és nagy szeretettel fogadtak, és tényleg hát elképesztő dolog a magyarság, a szolvány magyarság szeretete. És ez végig kísérte egyébként, ahol csak a szurkolásig jutottak. Nagyon sok magyar zászló lobogott a verseny alatt, nagyon sokak kísértek végig, és támogattak, és szurkoltak, készültek videófelvételek, fotók ezekről az akciókról. És hát ugye még egy dolgot el kell mondani a hallgatóknak, hogy számomra mindig fantasztikus dolog megörökíteni a pillanatot, hogy ezek általában fotók vagy videófelvételek, amiket én követek el. A verseny előtt merült fel még a tavasszal, hogy ez egy olyan fantasztikus vállalkozás, és egy akkora fizikai teljesítmény, és akkora magyar történet tud lenni, ha ez sikerül, és mint látjuk, sikerült a történetet megalkotni, létrehozni, hogy ez filmszalagot kíván. Erről a hatalmas vállalkozásról, az emberi teljesítmény
most már csak pixelekről beszélünk, már szalag nincs is.
Igen, ez megörökítve lett. A verseny előtt is már a felkészülésemet kamera követte végig. A verseny közben én voltam a operatőr.
Tehát hogy helyezted el azt a kamerát? Hogy kell ezt elképzelni? Egy kerékpáros, aki tényleg aztán a haladásra összpontosít, hogy tud még operatőr is lenni? Farkasra fókuszálni?
Igen, hát ez egy kamera volt, egy nagy jó képességű akciókamera.
Egy fix helyen volt a kormányon?
A kormányon kialakítottunk neki egy konzolt, ahol fel lett helyezve, és hát leredukáltuk a felszerelést magára a kamerára és két akkumulátorra, tehát semmilyen plusz dolog ebben nem volt. De volt egy kísérlet a fejkamerának a viselésére, nem ideális, tehát a kamerának a 30 dekás tömege nincs arányba a fejvédőnek a 26 dekájával, tehát magyarán túlsúlyba került, ez nem volt jó opció. De a versenyről, magával a helyzetről, a napi teljesítményekről, azokról a pozíciókról, azokról a helyszínekről, amiket az én szemem, az én nagyom akkor arra érdemesnek tartott, készültek felvételek, tehát folyamatosan forgott a kamera, amikor ilyen helyeken, mondjuk a Niagaránál, vagy épp a Yukonban az indulásnál állatok is megkerültek, felkerültek erre a videóra, és találkoztunk ott itt is medvével, és hát végig forgott a kamera, ez több terabájtnyi anyagmennyiség van, több sok-sok órányi jó minőségű videófelvétel készült. A célban is volt egy magyar stáb kijött, és megforgatta ezt a történetet, a célbeérkezés napját megforgattak, végigkövettek verseny szervezői engedéllyel, végigkövettek az utolsó nap néhány 10 kilométerén, És hát a célba, abba az eufóriába segítettek engem tulajdonképpen. Ugye a magyar zászló kísérletében tényleg a kanadai legkeletibb pontján loboghattunk és érkezhettünk. De egy felemelő és egy fantasztikus érzés volt.
Ezt a filmet meg lehet majd nézni? Bárkinek esetleg előbb-utóbb? Vagy már kész van?
A film az ugye készül. Ugye,
gondolom, ezzel sok úton munka van.
Július 25-én értem célba talán, és azóta is folyamatosan vágva, és szakemberek készítik a filmet nagy erőkkel, annyira, hogy szeptember 26-án reményeim szerint budapesti díszbemutatóval debütál a film. Ez modern filmként kell elképzelni, egy dokumentum, transzkanada dokufilmként kell elképzelni, egy olyan fantasztikus versenyzőnek a teljesítmények mutatja be a film, mint én vagyok, és egy olyan fantasztikus környezetben, amiben egyébként nem reprodukálható, és ez nagyon fontos szó, a reprodukálhatóság. Tehát ez egy akkora teljesítmény egy embernek, ami nem áll rendelkezésre bármikor vagy bárhol. Tehát ez a verseny egy nagyon unikális módon mutatja be az embert, a teljesítményt, a fizikumot, a magyarságunkat, az utat, a kalandot, ahol a vért, az izzadságot, a küzdelmet is nagyon szépen befogja. Ugye a filmnek egyik kerete, én naplóztam ebbe a filmbe, de minden nap volt egy, a kezd első filmkockák, egy 5 perces monológ volt az előző napról. Uh-huh. Elmondom, tehát hogy mi van történt.
Dramaturgiája.
Tehát ez egy keretet ad ennek a filmnek. Nyilván, hogyha csak ezt nézzük, hogy 45 napon keresztül 5 perces monológ, már ez se félne bele egy versenyfilmbe, de mint keret ez megjelenik, és látható az ember változása, a fizikális változása is.
Ez az eddigi legnagyobb teljesítményed?
Térben és időben mindenféleképpen. Tehát én ennél nehezebbet, fájdalmasabbat, küzdelmesebbet még nem értem át. Pedig azért a bemutatkozáskor kiderült, hogy azért nem semmi fiszkó vagyok.
Mik a terve? Tehát ezek után mi izgatja még a fantáziádat? Mi lehet az, amire azt mondta, hogy na, majd belevágok?
Hát több célú. Ugye egyrészt van egy önző cél, hogy 61 évesen nagyon büszke vagyok arra, hogy a világon egyedül én dolgot teljesítettem. A másrészt viszont átadni az egészséget, átadni a vitalitást, átadni a örök fiatalság kulcsát ilyen módon is.
Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatóink, műsorunkban Szőnyi Ferenc extra sportolót hallhattuk, aki Kanadát északról, délre, délről, keletre átszelte. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és még hát erőt kívánunk a további sport teljesítményhez. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, viszont.
Kedves hallgatóink, most Werner Nagy Eszter és Urbán Péter nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.